Szeretett testvérem, bizonyság tételem alapigét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből olvasom két helyről, az első résznek a 3., 4. és 5. verséből, és a 4. résznek a 6. verséből. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efezusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal, és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal. A parancsolat célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igével táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, ma egy hete vasárnap Isten tiszteletünkön azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy visszaemlékezve régebben történtekre, hogy sokszor érzi az ember jó magyarnak, jó magyar reformátusnak, jó magyar kereszténynek lenni, és aztán azzal folytattam a közelmúltra, annak több eseményére visszagondolva, hogy jó sukorúinak lenni, hiszen nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy ezen a helyen milyen jó élni, és hogy mennyire megáldja az Úr azokat, akik itt ebben a faluban élnek, ennek sokféle jelét, eseményét, eredményét, áldását tapasztaljuk, és nyilván nekünk persze jó ezt átélni, és nem is árt kimondani és belegondolni abba, hogy ez milyen nagy dolog, és ezért mondhattam én is azt, állíthattam azt én saját magamról is, hogy jó sukorúinak lenni. És most pedig a hallott igéknek az alapján, hiszen az apostolok cselekedeteiről, könyvből írott ige, az a napi ige szakasz, azt hangsúlyozhatjuk, és ezt szeretném a középpontba állítani, ami alapja az előbbi két állításnak is, amit ma egy hete hangsúlyoztam, hogy jó kereszténynek lenném. Hiszen azt olvastuk az apostolok cselekedeteinek a sorában, hogy eljött az az időszak, és megvolt az a helyszín, és ezt meg is örökítette a Szentíró az utókornak, így nekünk is, amikor megkülönböztették a Jézus követőit, hiszen egy ideig azt hitték, hogy a zsidó vallásnak valamilyen irányzata, valamilyen csoportja, amelyikből majd meglátják, hogy mi lesz, hogy megmarad-e, vagy felolvad a többiben, a nagy egységben, a nagy egészben. Aztán azt gondolták, amikor szétszórottak és elterjedtek, hogy csak az üldözés miatt, csak a különleges helyzet miatt különböztethetők meg ők a környezetüktől, mindenekült a zsidóktól. De eljött tehát az az alkalom, az az idő, amikor a környezetük észrevette, hogy ez egészen más valami, mint amit addig gondoltak róluk. Nem egy múló, divatos tanítás, nem valakinek, egy valakinek a hóbortja, amit most hirdet, aztán vannak, akik figyelnek rá, követik, de majd úgyis elmúlik az egész, hanem kezdték megérteni, illetve elsősorban meglátni a kívülállók a keresztények életén, a maguk viseletén, a gyülekezetnek a forgódásán, az életén, az összetartozásukban, úgy azt, amit megéltek a mindennapokban is, hogy itt többről van szó, mint csupán valamilyen emberi véleménynek az átmeneti hangsúlyozásáról, aminek néhány követője támadt volna, ami majd úgyis semmivé lesz, hanem megértették a kívülállók is, hogy itt valaki olyan van ennek a mozgalomnak, valószínűleg így érezték, vagy tanításnak a középpontjában, aki nem változik, aki nem köthető valamilyen helyhez, akit nem csak egy ember, vagy néhány ember val mesterének, hanem akiről olyan dolgokat állítanak, olyan dolgokat hirdetnek, amik hihetetlenek, mármint, hogy Jézust, akit kivégeztek, hogy ő feltámadott volna, hogy újra megjelent a tanítványnak, hogy sokan látták őt, és azután pedig a mennybe emeltetett, hogy végül is a környezet, a külső környezet, Antiókia városa elnevezte Jézus követőit, ezeket a furcsa embereket, ezt a furcsa csoportot, ezt az elkülönülő csoportot kereszténynek, vagyis Krisztushoz tartozónak, Krisztus követőnek, és attól kezdve aztán ez a név meg is maradt, rajtuk is ragadt, és ők pedig vállalták ezt az elnevezést, hogy keresztjének, hogy Krisztushoz tartozók, hogy Krisztus követők, és mind a mai napig évszázadokon, évezredeken át így nevezik a külső, a kívülről szemlélők is, és a gyülekezethez, az egyháztól tartozók is Jézus követőit, hogy ők keresztjének. És ma tehát arra szeretném mindenki figyelmét irányítani, hogy jó keresztjének lenni, és persze ebből nagyon sok minden következik, erről nagyon sok mindent el lehetne és el is kellene mondani, de erre nincsen idő egyetlen Isten tiszteletnek a keretében, ezért tehát ki szeretnék emelni egy-két fontos dolgot, amit ma úgy érzem, hogy időszerű is, igeszerű is, és gyülekezetszerű is hangsúlyozni, hogy valóban nekünk szóló üzenete az igének, valóban jó azt megfogadnunk, valóban jó megszívlelnünk, és tudatosan nekünk is elgondolkodnunk, hogy igaz-e az, amit az ige üzen nekünk, és aztán döntésre jutnunk, hogy elfogadjuk-e, vagy pedig nem fogadjuk el azt, amit az ige üzen ma nekünk. Nem lehet mindent hangsúlyozni, ezért kettőt szeretnék kiemelni. Az első az az, ami az egész helyzetből, amit olvastunk az apostolok cselekedetei könyvből, de abból is, amit Pál apostol írt Timóteusnak is hallottuk, következik, hogy a keresztény ember Jézus Krisztusnak a követője. És ezt hozzá kell tennünk feltétlenül, hogy nem emberé tehát. Nem emberé. Az elején azt gondolták sokan, hogy a keresztények valamolyan hóbortosak, akik valamelyik zsidó tanítónak, rabbinak, mesternek a speciális egyéni tanítását úgy középpontba állították, azt hangsúlyozzák, aztán most arra teszik a hangsúlyt, de ki tudja, hogy ez igaz egyáltalán, hogy ez jó egyáltalán, és legfőképpen, hogy ez maradandó-e egyáltalán. Nem lehetséges-e, hogy egy-két év múlva, legfeljebb egy generáció múlva az egésznek vége lesz, és híre hamva nyoma sem marad, mert hogy meghal az illető, akire hivatkoztak, és azután pedig elfelejtik őt és a követőit is. A keresztjének magatartásából és hitvallásából azonban világos lett ennek az ellenkezője, hogy tudnék nem emberi tekintélyt követnek, nem emberi bölcsességre teszik fel az életüket, és nem azon múlik, hogy mit hirdetnek és hogyan élnek, hogy milyen egyességre jutnak emberek egymás között, hanem sokkal nagyobb tekintélyre, isteni tekintélyre, Krisztusra, magára vezethető vissza mindaz, amit kereszténységnek nevezhettek, vagyis Krisztus követői, azaz Isten követői, és nem emberi vélemény, nem emberi tanács, nem emberi példamutatásnak, példadásnak a követői. És ez nagyon fontos hangsúlyoznunk azért, mert az emberben, az embernek mindig is volt valamilyen elképzelése az istenségről, amit összefoglal röviden Isten képnek nevezhetünk. Az embernek mindig is volt valamilyen Isten képe, amit befolyásoltak különböző gondolatok, különböző elképzelések, különböző élethelyzetek, és ezért az folyton változott és alakult, és nem szabad elhallgatnunk azt, hogy az ember mivel magából indul ki, saját gondolatait, saját vágyait, saját elképzeléseit vetíti ki az ember felettire is, vagyis az istenségre, Istenre is, ezért aztán magától értetődő, természetes, logikus, hogy hamis Isten képei is voltak és vannak az embernek, amik azonban zsákutcába vezetnek, amik azonban tévútakat jelentenek, amik azonban nem az igazságot jelentik, és nem is vezetnek az igazsághoz, sem az örök életre, nem vezetnek bűnbocsánathoz, nem vezetnek igazi megbánáshoz, megtéréshez. Ezeket a hamis Isten képeket tehát jó az embernek az életéből, az elképzeléseiből, gondolataiból kitakarítania, és ragaszkodni a valóságos Istenhez. Ezért hangsúlyozunk mi azt, hogy a keresztjén azt jelenti, hogy Krisztusnak a követője, nem emberé, és ebből következően nem is fogadhat el, nem is dédelgethet, és legfőképpen nem is ragaszkodhat hamis Isten képekhez, hanem újra és újra fel kell fedeznie, meg kell látnia, el kell hinnie, vissza kell térnie az igazi Istenhez, és ez pedig a legkönnyebben, a legegyszerűbben, a legbiztosabban nem is történhet másként, mint hogy újra és újra Jézushoz tér vissza az ember, hiszen Jézus maga Isten, ezért aki őt követi, az egészen biztosan az igaz Istent követi, és megszabadul a hamis istenképektől. Ennek pedig, hogy hamis istenképektől meg akarunk szabadulni, és egyedül a valóságos Istenhez ragaszkodni, két fontos következménye van, és ezt szeretném röviden elmondani most, megint csak visszautalva arra, amit Saulról, Barnabásról, az első apostolokról olvastunk az igében, azután pedig, amit Pál apostol maga ír tanítványának, Timóteusnak, ezt pedig úgy foglalhatjuk össze, hogy mindig különbséget kell tennünk az evangélium, maga Isten ígéje, és az evangélium hirdetője, közvetítője között. Mégpedig tudatosan és következetesen meg kell tennünk ezt a különbségtételt, talán így is mondhatjuk, hogy külön kell választanunk a kettőt, hiszen Isten igéje örökérvényű, változatlan, az evangélium mindig azt mondja az embernek mindenkorban, ami csak a világ. Az evangélium hirdetője azonban, Isten tetszése és rendelése szerint ember, aki maga is tévedhet, aki maga is vétkezhet, aki maga is bűnt követhet el, aki maga soha nem lehet tökéletes itt a földön. Ezért tehát, és Pál apostol is következetesen megkülönbözteti, vagy megteszi ezt a különböztetést, az ige, az evangélium, amely Istentől közvetlenül jön, és annak közvetítője az ember között. Látszólag itt ellentmondás van, amit nagyon nehéz is feloldani, és sokszor feltette az ember a kérdést, hogy olyan miért van az, hogy Isten az örökérvényű igét nem azzal a közvetlenséggel juttatja az emberhez, ahogyan mi azt úgy jónak gondolnánk, amire úgy vágyunk is, hanem embert használ fel az ő igéje és annak üzenetének a közvetítésére. Erre a kérdésre azért nem tudunk igazán válaszolni, mert hogy Isten rendeléséről van szó, ő így látta jónak, neki így tetszett régen is, ószövetségi profétákra gondolhatunk, így tetszett az új szövetség korában is, és így tetszik neki ma is, hogy a gyarló embert használja fel arra, hogy az ő igének az üzenetét hirdesse, most például, hogy tovább menjünk, ne álljunk meg, most azt, akit a szószéken lát a gyülekezet, használja fel Isten arra, hogy az igéjét hirdesse és közvetítse. De minden itt ülőre tudnia kell, hogy különbség van természetesen Isten örökérvényű igéje és az ő időlegesen kiválasztott szolgája között. Pál apostol ezt nagyon is tudta, nagyon is hangsúlyozta, és többször is ír arról a vallomásaiban, hogy ő nem a maga tekintélyét építette az emberek közötti forgódása során, a gyülekezetekben sem, a saját maga által, ahogyan mi mondjuk, alapított a gyülekezetekben sem. Mindig ragaszkodott ahhoz, hogy ő nem a maga tekintélye jogán alapítja a gyülekezetet, és vár aztán engedelmességet a gyülekezet tagjaitól, hanem mindig is az evangélium még inkább Krisztus tekintélyre hivatkozik, és az ő tekintélyre hivatkozva kért, sőt követelt és parancsolt engedelmességet az evangéliumnak, nem csak Timóteusnak, akiről most olvastuk, hanem többi tanítványától is, illetve minden gyülekezet, minden tagjára nézve mindig azt hangsúlyozza, hogy az evangélium az, aminek a hirdetése megtörtént, aminek ők hittek, ezért lettek Krisztus követőivé, ezért át mindig az evangéliumra hallgassanak, arra figyeljenek, azt tanulmányozzák, és annak is engedelmeskedjenek. Megint nagyon sok mindent el lehetne erről a különbségtételről, annak a szükségességéről mondani, és megint csak azt mondom, hogy nincs mindenre idő, ezért azt hadd emeljem ki, hogy amikor emberi tekintélyre figyel és azt követ valaki, akkor mindig ott van a csalódásnak a kockázata, ez pedig igen magas kockázat, és nagyon gyakran be is következik az a kockázat, hogy amikor az ember más emberi tekintélyre figyel, előbb-utóbb észreveszi, hogy az nem tökéletes, hogy az nem hibátlan, hogy az nem tévedhetetlen, és észreveszi magán az emberen is, akit ő maga emel talán piedesztára és nagy tekintélyen ruházott fel, hogy ő sem tökéletes, ő sem hibátlan, ő sem tévedhetetlen, és csalódás éri az embert, mert hát azt gondolta, hogy ő olyan valakit követ, akire érdemes felnézni, akiben mindig bízhat, akiben nem fog csalód, nem fog hibát találni, és amikor ez bekövetkezik, akkor elég nagy rombolást tud véghez vinni az ember lelki világában. És most sem szeretnék rébuszokban beszélni, hanem elmondani azt a konkrétumot, amit sokan tudnak a gyülekezetünk tagjai közül, hogy a mi egyház megyénkben átéltünk az elmúlt hónapokban olyan jelenségeket, amik ide vezettek, amit az előbb egy kicsit részleteztem. Nevezetesen 4 lelkész házas párnál is bekövetkezett a házasságtörés, illetve a házassági válás, és ez elég nagy mennyiség azért a mi 36 gyülekezetünkben, és ezért aztán volt olyan egyházmegyei gyűlésünk, amelynek a gyülekezése idején észrevettem, hogy beszélget egy csoport, és oda mentem, az új helyettes lelkészükkel beszélgettek, és arról tanakodtak éppen, hogy mennyire fáj nekik, hogy mennyire megdöbbentette őket a saját lelkész házaspároknak a válása, hogy bejelentették a házassági válást, le is mondtak, el is mentek a gyülekezetből, és amikor ezt hallottam, akkor azt mondtam nekik, hogy látszik, hogy nem hozzám jártak hittanórákra, mert ha hozzám jártak volna hittanórákra, akkor tudnák azt, hogy hiba volt, és nem kellett volna emberben bízniuk, még akkor sem, hogyha ez az ember lelkipásztor, vagy lelkipásztorházaspár, még akkor sem, hogyha ez az ember az evangéliumnak a hirdetője, hiszen már Jeremiás próféta is óv attól, hogy emberben bízzunk. És arra teszi is a hangsúlyt, hogy egyedül Istenben érdemes bízni mindig, minden körülmények között. És ezért tehát ez a megdöbbenés, ami úrrá lett egyházmegyénk sok tagján az elmúlt hetekben és hónapokban, talán-talán erre mutat rá, hogy nem volt jó az a bizonyos istenképük, nem volt jó az a bizonyos hitük és bizodalmuk, mert nem emberben, hanem mindig Jézus Krisztusban, nem az evangélium hirdetőjében, hanem mindig az evangéliumban kell hinni, és ez nem azt jelenti természetesen, amit félre szoktak érteni, hogy akkor nem lehetne megbecsülni az evangélium hirdetőjét. Erről maga Pál apostol is tanít, hogy akkor ne lenne szabad szeretni őt, vagy tisztelni őt, ne lenne szabad segíteni neki, sőt pontosan arról van szó, hogy segíteni kellene neki, és tudni azt, hogy ő is megbotolhat, ő is eleshet, ő is vétkezhet, és amikor ez bekövetkezik, akkor nem elítélni, akkor nem megdöbbenni, hanem akkor imádságban hordozni, akkor is imádságban hordozni, és remélni és várni azt, hogy az evangélium hirdettetője, maga Krisztus, ő rajta, ő rajtuk is megkönnyörül, nekik is megkegyelmez. Ezért tehát Pál apostol, aki maga is óv attól, hogy mindig megmaradjon az ember, a Jézus követő ember a hitbeli kiskorúságban, amikor a tej italát vissza is nem képes nehezebb eredelt megemészteni, nem képes felnövekedni a hitben, ő mindig is arra biztatja Jézus követőit, hogy növekedjenek fel a hitben. És egyedül Krisztushoz növekedjenek fel, ne más embert tartsanak mércéhez, mert ha mindenki, a gyülekezet minden tagja Krisztushoz növekedik fel, akkor tudnak egymásnak hathatós, hatékony segítségei lenne abban, amikor eljön a kísértés, eljön a megbotlás, vagy az elesés ideje, és akkor tudja a gyülekezet egésze megtartani, felemelni, újra az evangéliumhoz vezetni a vétkezőket, az elesőket is. Mindig tehát az evangéliumra szabad figyelnünk, és abban bíznunk, annak hinnünk, aki az evangéliumot elküldi nekünk. A másik pedig, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a kereszténység, vagy kereszténynek lenni, Jézus követőjének lenni, az azt jelenti, hogy a keresztény ember és a keresztény közösség nem követi a közerkölcsöt, nem követi minden kritikai megállapodás nélkül a közmegállapodás sem, csak akkor enged annak, csak akkor ismeri el azt, hogyha az megfelel az isteni törvénynek és az evangélium által hirdetendő, ahogy olvastuk Pál apostoltól, mindenkori szeretetnek. a római birodalom tartományaiban, azokban az évszerekben, amikor az evangélium elterjedt, azt lehet mondani, hogy már közismert volt annak a társadalomnak, az uralkodó elitnek, annak a berendezkedésnek a romlottsága és az erkölcstelensége. Azokban az időkben a keresztény tanítás és az életvitelt, amit láttak, éppen azért becsülték meg, éppen azért vették egyáltalán észre, mert hogy különböztek attól, ami megszokott volt, ami a közmegállapodás vagy közerkölcsök szerint elfogadható volt, sőt, talán követendő is volt. A keresztények nem azt mondták Pálapostoltól, vagy Pálapostoléktól kezdve sem, hogy jaj, hát alkalmazkodjunk, vagy idomuljunk a közerkölcsökhez, mert akkor nem fognak minket kritizálni, mert akkor nem fognak minket üldözni, hanem, és erről ír az apostol Timóteusnak is, ragaszkodtak az evangéliumhoz, és az abból fakadó, abból következő erkölcsi tisztasághoz, az abból fakadó becsületes életvitelhez, bizony akkor is, amikor ez önfeláldozással járt, és ez a ragaszkodásuk, ez a krisztusi tanítás szerinti életük volt az, ami megkülönböztette őket a nagy tömegtől, ami világossá tette, hogy ők más utat járnak, mint a többség, és ami nem utolsó sorban vonzóvá tette az evangéliumot, mert azt mutatta az akkori tömegben is, hogy van kiút. Lehet másként élni, mint amitől megcsömörödtek a hétköznapokban, mint amit már talán ők maguk is utáltak, de nem tudták, hogyan lehetne másként élni. A kereszténység vitte akkor azt a megújulást, ami után sokan vágytak, és amiért sokan követői is lettek az evangéliumnak, mert vágytak arra, hogy másként élhessenek, mint ami az emberi lehetőségekből akkor is fakadt. És ez a tanítása is, ez a példaadása is a keresztényeknek érvényes ma is, hiszen ma is tapasztaljuk azt, hogy milyen nagy erővel igyekszik a közvélekedés mindent magához hajlítani, magába szippantani, átalakítani, saját formájára lehet ezt mondani, alakítani, és nagyon nehéz ellenállni ennek. És egyik legfrissebb példáját hadd említsem meg, ami összefügg az előbb mondottakkal is. Néhány nappal ezelőtt a svájci református egyházak zsinatának a lelkész elnöke nyilatkozott az egyik interjújában, és többek között arról is beszélt, hogy az azonos neműek házasságában ő nem lát kivetni valót, hogyha az állam azt szentesíti, akkor ő annak a híve, hogy az egyház is Isten áldását kérheti arra, vagyis a templomi esküvőnek nincsen akadálya. Nem a részletekbe szeretnék bemenni, csak olyan jó volt olvasni a svájci újságokban lehozott hírre adott olvasói válaszokat, a hozzászólásokat, tömegével jöttek természetesen, és ezzel különösen kettőt is jó volt olvasni, két típusút. Az egyik, amikor azt észrevételezték, hogy az újságok úgy adtak hírt erről, hogy a legfőbb protestáns, mármint hogy Svájcban, nyilatkozott ebben az interjúban, és sokan, nagyon sokan kiigazítják, hogy ilyen nincsen, hogy legfőbb protestáns, mert mi mindannyian Krisztus követői vagyunk, nem emberi tekintélyt követünk, ezért nem lehet úgy hivatkozni egy, még ha még oly magas tisztségre megválasztott ember véleményénél sem, hogy az többet érne, mint magának az egyháznak a véleménye. És valóban ezt mi is így valljuk, magyar reformátusok, hogy mi Krisztus követői vagyunk, mindannyian, közösen, együttesen, ezért nem állhat Krisztus és mi közénk, Isten és mi közénk semmilyen emberi tekintély. A másik pedig azoknak azon típusú hozzászólások voltak, amelyek arról szóltak, hogy Isten teremtési rendjének nem felel meg az, amiről azt mondta Gottfried Loher, hogy ez megfelel Isten teremtési rendjének, és ezt azért volt jó olvasni, mert érezhető volt ezekből a hozzászólásokból, hogy ezek Bibliát olvasó emberek, akiket nem lehet félrevezetni, akik ragaszkodnak ahhoz, amit a Szentírásban olvastak, amit elhittek, amiben megbíztak, és amire az életüket feltették. És mindezt talán úgy foglalhatnánk össze, hogy nem kötelező kereszténynek lenni. Régen, az evangélium időkben, az első keresztények idején persze, hogy nem volt az. Mindenki önként csatlakozott. Mi azonban olyan környezetben élünk, amikor sokan azt hiszik, azt gondolják, hogy hát kötelező keresztjének lenni itt a keresztjének hangsúlyozott Magyarországon, mert hát ez valahogy így van. És nekünk pedig ezzel a közvélekedéssel szemben is hangsúlyoznunk kell, hogy nem kötelező kereszténynek lenni. Csak az legyen keresztjén, csak az kövesse Krisztust, aki hisz ő benne, aki bízik ő benne, aki az életét tényleg rá tudja tenni, és aki nem Krisztust akarja saját magához igazítani, hanem a saját életét akarja Krisztushoz igazítani. Az legyen keresztjén, és az ilyen emberek közösségéből legyen a keresztjén gyülekezet, a keresztjén egyház, ahol tehát ragaszkodunk ahhoz, amit Jézustól hallunk, tanulunk, amire ő vezet bennünket. És mindez természetesen bennünket arra biztat, hogy mi, akik keresztények vagyunk, újra, megint, ismét, tudatosan döntsünk Jézus mellett, aki, ahogyan Pál apostoltól olvastuk, a legjobbat akarja, mert ő az, aki a legjobban szeret bennünket. És befejezés annyit hadd tegyek hozzá, hogy Antiókiában keresztényeknek nevezték Jézus tanítványait, de ez nem egyfajta megbecsülés volt akkor egyébként, nem a nagyra becsülésüket fejezték ki ezzel, hanem éppen, hogy ez gúny név volt. Ezzel gúnyolták őket, hogy hát ők azok a keresztjének. És ők ezt a gúny nevet vették aztán magukra, ezt elfogadták, ehhez ragaszkodtak, és ennek az egykor gúny névként rájuk aggatott jelzőnek szereztek aztán megbecsülést, és elérték azt, hogy nem ők alakultak a római birodalom képére, hanem az egész nagy római birodalmat megváltoztatták, és alakították Krisztus képére, és egyre több mindenben követte aztán maga a birodalom is azt, amit Jézus hirdetett. Nem lett tökéletessé, nem lett hibátlanná, nem lett kifogástalanná, de az a készség, hogy Jézus evangéliumához ragaszkodjanak, az eluralkodott, és ennek lettek sokan a követőivé. Ma tehát, amikor vállaljuk azt, hogy keresztényeknek neveznek bennünket, szabad tudnunk, hogy a keresztény név az elsősorban azt jelenti, hogy Jézushoz ragaszkodunk, és hogy aztán a kívülállók mit gondolnak, hogy ma gúnyból mondják-e valakire ránk is, talán, hogy keresztény, vagy elismerésből, vagy dicsérőleg, az az ő dolguk. Nekünk egy a fontos, hogy mi Jézus evangéliumához ragaszkodjunk. Amen.